Hogyan jutottatok el a gödöllői ötlettől a Báron lakásán az első megbeszélésig?
Az a kérdés, hogy március 21-e milyen napra esett?
Vagy hétfő, vagy kedd.
A TDK az meg ugye véget ért 18-án. Legkorábban
csütörtökön. Engem is elzavartak a Báronék lakására, de már nem voltatok ott, csak egy cédula volt, hogy elmentetek a kassai sörözőbe. Úgyhogy tudott róla a DK-n és a pánbizottság is, hogy a Báronék lakásán.
Téged küldtek oda?
Hát engem mondták, hogy a te évfolyamod mennyi, te vagy a kis titkár, mennyi és beszéd le őket, meg hogy mennyi zárja. Mondta Sárándi a DK-n, hogy keresd meg, hol lakik a Báron, nem kellett megkeresni, mert egyébként is tudtam, mert még katonaságnál egymás mellett álltunk a rajba.
Előtte való nap egyetemen nyüzsögtünk.
A Soma lent a dékáni hivatal előtt azt mondta, ha jól emlékszem, a Kozma Tamásnak, hogy ő taktikailag ezt a tüntetést a rendszer mellett szervezi, de egyébként stratégiailag ellene. Ez a mondat, ez végig kísért az egész fegyelmi ügyet, és szerintem a Soma egész életét. A tanárokkal vitatkozik a Soma, meg mások lenn az egyetem aulájában, akik megpróbálnak bennünket lebeszélni a másnapi tüntetésre.
Először valami olyasmit határoztunk el, és ettől borzasztóan megijedtek, mert ugye egy diákkori konferenciáról jöttünk, a gimnazisták is voltak, hogy elmegyünk a gimnazisták közé. És végülis ez volt az a momentum, amitől hirtelen az egész bekeményedett, és mindenkit ránk küldtek, hogy beszéljenek le minket erről, és azt mondták, hogy betiltják meg mindent.
Itt a fegyelmi határozat alapján azt tudom, amiről az előbb Demszki Gábor beszélt, azt írja a határozat, hogy te, Tóth László, március 19-én délelőtt, miután már mintegy 6 személyt értesítettél a tervezett tüntetésről, telefonon felhívtad Kozma Pált, a politikai gazdaságtan tanszék vezetőjét, és tájékoztattad őt a tüntetés szervezéséről. Majd ezután jött ez a bizonyos vita, amiről megint csak Gábor beszélt már az előbb. Fegyelmi határozat szerint március 20-án volt ez a vita az aulában Kozma Pállal, Hásfalvi Rezsővel és Magyar Györgyel, ő volt az egyetem pártbizottság titkára, és azt mondja, magyar elvtárs figyelmeztette a hallgatókat arra, hogy a tüntetés már nem egyszerűen ideológiai politikai kérdések vitája, hanem a törvényes keretek túllépése, ami nem maradhat következmények nélkül. Miért hívtad fel Kozma Pált? Nekik miért volt olyan fontos, hogy lebeszéljenek titeket erről? Hát miért nem utasítottak hatalmi szóval benneteket?
Én azért hívtam fel Kozma Pált, mert rettenetesen szerettem és becsültem azt az embert, az a politikai gazdaságtan tanszék vezetője volt, akivel szót tudtam érteni.
Kértél tőle titoktartást?
Fölhívtam, hogy ez van, ezt akarjuk csinálni, mit gondol erről? És erről azt mondta, hogy vigyázzatok, mert ez provokációba torkolhat. Na most azért nem tiltották le hatalmi szóval, mert a dolognak volt egy teljesen közvetlen elézménye, nevezetesen 71. decemberében be akarták vezetni a katalógus rendszert meg, illetve utólag a jogi egyetemen megcsinálták azt, hogy december első hetében közölték, hogy aki nem vett részt 3 előadáson, az automatikusan elveszti a fél évet.
Nem egészen így történt.
7 darab hallgatóra az évfolyamunkon ezt rá is sütötték. Elkezdtünk ottan tiltakozni a dolog ellen, megszavaztattuk, szerintem az volt a csúcspontja a dolognak, amikor a 160 fős évfolyamból ott volt 140, és 140-ből 139-en megszavazták azt, hogy tiltakozzunk a DK-nál a dolog ellen, és ne fogadjuk el ezt az egészet.
Akkor ismerte meg a Somát az egyetem.
A Somának olyan fajta híre volt, ő volt a házi Gevara. Tehát amikor elsősként bekerültünk az egyetemre, egy hét után lehetett tudni, hogy itt a Tóth Soma körül forog a világ, ővele mindig történik valami. Tehát aki soha életben nem találkozott veled, az is tudott rólad. Tehát ne legyen illúziótok, akár szóltál oktatónak, akár nem, akkor szólt más, hogy a Soma mit művel, mit csinál, mire készül, az a korabeli tanári kar egy jelentős részét lekötötte, és én ott ültem hétről hétre a kisbizottság üléseken, másra sem volt szó, hogy mire készült Tóth Soma.
Történt az volt, hogy az első 3 évben nem volt katalógus rendszer, tehát nem volt kötelező látogatni az előadásokat. A 4. év végén ezt bevezették, de szankcióként azt ígérték be, hogy aki néhány katalógust összeszed, az nem kaphat ösztöndíjat. És ehhez képest volt az a szigorítás, amit a Soma mondott, durván 3-4 héttel a szorgalmi időszak lezárása előtt, hogy nem ez a büntetés, hanem az, hogy nem mehet vizsgázni. Mert jogi nonsense, de a jogi egyetemen ezt megcsinálták, és utána történt tényleg ez a tiltakozás.
Nem tudtak hatalmi szóval semmit se csinálni. Nem volt olyan a helyzet. Hát ott elhangzott, magyar elvtárs letiltotta a dolgot. És?
Megpróbáltátok engedélyeztetni a rendőrséggel a tüntetést, arra mi szükség volt?
Tehát úgy történt, hogy ennek ment híre, hogy mi ezt szeretnénk csinálni. És akkor volt ez a, aztán Aradinak hívták ezt a srácot, aki azt mondta, hogy akkor meg kell próbálni engedélyeztetni.
Szavaztunk róla, ez kiderül a különböző anyagokból. Ketten voltunk azok, akik azt mondtuk állítólag, hogy akkor nem ér semmit az egész, hogyha a rendőrség is tud róla.
Jó, hát mi végig azt játszottuk, hogy mi azért a legalitás keretein belül mozgunk. Tehát ez egy klasszikus játék volt egyébként. mindig az ilyen csoportok meg a rendszer között, hogy mi tulajdonképpen semmi olyat nem csinálunk, ami beleütközne a törvénybe. Hát 21-én egy tanácsköztársasági megemlékedés, hát mi a jó Isten van abban a törvénybe ütköző? Ez persze egy játék volt, hiszen mi pontosan tudtuk, hogy a legveszélyesebb dolog van benne az, hogy nem a hivatalosság csinálja, hanem mi magunk.
Javasolták is egyébként, hogy csatlakozzatok
így
a hivatalos.
Nem csatlakoztunk.
Megemlékezéshez. Miért alakult ki az a vita utolsó este, hogy legyen vagy ne legyen? És hogyan született a döntés?
A vita emlékezetem szerint úgy alakult ki, hogy a gimnazisták, mert hogy mi gimnazistáknak akarunk szólni. Valaki magához tért egy pillanatra, és azt mondta, hogy hát ez rendben van, hogy mi ilyen-olyan kockázatokat vállalunk. Na, de hát ilyen gyerekeket, akik adott esetben nem tudják fölmérni az egésznek a következményt, talán mégse kellene. És a Gábor hívott engem, hogy a Vajda Misóhoz elmenjünk.
Vajda filozófushoz, igen.
Csak arra emlékszem, hogy elmentünk hozzá, és a Vajda Misó meg a felesége ott beszéltek le bennünket arról, hogy ez micsoda ökörség, baromság, felelőtlenség, nem mondták azt, hogy nincs igazatok, szóval nem teoretizáltunk, hanem hogy ezt nem szabad csinálni. Na most ez egy újabb lökést jelentett, és számomra a legvégső lökés az az volt, hogy nem tudom, hogy ki hogy emlékszik rá, de nekem ez egy életre szóló lökés volt, és azért is nem mentem bele soha olyan helyzetbe, ahol nekem vezetői pozíciót kellett elfogadni, mert ugyanis ez a szavazás arról, hogy megtartsuk vagy ne tartsuk meg a Bárony Gyula lakásán 20-án éjszaka, ez kettő szavazás volt. Voltunk 20-25-en. Az első szavazás eredménye az volt, hogy tartsuk meg. Én amellett szavaztam, hogy tartsuk meg. Rá egy fél órára volt a második duma, vita. Újra gondoltam a dolgot a magam hebrencs módján, és akkor másodszor is szavaztunk, és akkor ellene szavaztam, és érdekes módon a többség ellene szavazott. Ez számomra egy életre szóló ijesztő élmény volt, hogy úgy tudok befolyásolni embereket, és akkor én úgy kivontam magam ebből.
Mert hogy ez a két szavazás közti vita, ez egy mérlegelés volt tulajdonképpen.
Ez egy nagyon érdekes vita volt, ugyanis az kiderült a vita kapcsán, hogy a társaság azért nem egységesen gondolkodik ennyi szóval a rendszerről. Van, aki számára ez egy rendszerellenes tüntetés lett volna egy újbalos alapon, másoknak viszont ugyanez a tüntetés a rendszert akarta védeni a nacionalista provokátorokkal szemben. Világos volt, hogy a csoport még ebben a kérdésben sem egységes, és ezért lehet nyugodtan marhaságnak nevezni az egészet, hiszen egymással a legalapvetőbb kérdéseket sem tisztáztuk, mielőtt kimentünk volna az utcára másnap, és hagyd tegyek hozzá még valamit. Számomra egy nagyon döntő mozanat volt ezekben a napokban az, hogy a 15. késekkel mi történt, és amikor egy ismerősömet, Murgács Gábort, nem csak elvitték, hanem kiderült, hogy úgy tűnik, hogy börtön fenyegeti, be fogják csukni. Annyi történt, hogy fölvart a cipőjére egy csillagot, és amikor megkérdezték a rendőrök, hogy miért, azt mondta, hogy azért, mert a vörös csillag vezérli a lépteit. Ezért ő később kapott 6 hónapot, le is ülte. Tehát mi kimegyünk tüntetni ezekkel a 15-i gyerekekkel szemben. Ez erkölcsileg volt az egész dolog abszurd, és számomra vállalhatatlan már akkor.
Érdekes, én veled később, amikor már a fegyelmi eljárás tartott, rengeteget vitatkoztam. Volt, úgyhogy órákat voltunk, emlékszem, ez már amikor már fegyelménye május körül volt, a körtér sarkán ott a Kafka gimnáziumnál, hogy órákig beszélgettem veled, és állandóan én is megpróbáltam megérteni, hogy miért ragaszkodtatok ennyire a tüntetéshez, amikor előre lehetett tudni, hogy ebből sokkal nagyobb botrány lesz, mint amit ti kalkuláltatok előtte, és nekem akkor te azt mondtad, és ez nagyon elgondolkodhatott, és sokáig elgondolkodhatott, hogy értsen meg, hogyha itt nacionalista randalírozás van a városban, akkor ennek a vége megint az lesz, hogy a Duna parton a zsidókat lövik. És én ezen teljesen megdöbbentem, mert az életben nem gondolkodtam addig ilyen kontextusban, azóta eltelt 34 év, tehát én is tanultam valamit, de emlékszem, hogy ez volt az a pont, amikor a veled való vitában nem maradt semmiféle érvem, mert én ebben a kontextusban az életben nem gondoltam végig, hogy így is lehet értelmezni ezt. Tehát én szerintem benned ez a tüntetés kettős jelleg, ez hihetetlen fontos. Ez két teljesen különböző motiváció mozgott a tüntetésben résztvevőknek. Az egyik része már tudta, hogy ez a rendszer nem stimmel, csak nem tudta, hogy miért nem tudta, és úgy gondolta, hogy a rendszerrel szemben valahogy jelezni kell, hogy egy új korosztálynak ez nem kell. Március 15-ével nem lehetett mit kezdeni, mert évtizedek óta nem volt március 15-e. Többnyire a híre értem mindegyiket, és ma már tudjuk, hogy utólag súlyosan érdekeltek voltak a rendőrök abban, hogy így tüntessék föl, hogy ez egy nacionalista tüntetés volt. Egy dolog, hogy mi volt március 15-én, bezárták a diákokat. És azok utána azért randalíroztak, törtek, zúztak, mert nem engedték ki egész nap őket a gimnáziumokból, hogy nagy balhét csinálnak, miután bezárták őket reggel 8-tól délután 5-ig, persze, hogy kértek, és persze, hogy fölgyújtották az első szemetes ládákat, meg mindent. Tehát volt ok utólag úgy diszkreditálni a 15-ét, mintha annak politikai tartalma lett volna, ostobaság tartalma volt. Meg akartak akadályozni egy bajt, és csináltak egy sokkal nagyobb baj. Ti nem voltatok ott, ezért nem tudjátok, hogy azt, ami akkor történt 15-én, főleg este fele már Alkonytájt a belvárosban, azt utólag lehetett ilyenné forgatni, hogy úristen, ha egyszer itt 15-ét tüntetni lehet, akkor abból bármi lesz. Tehát nem mondom, hogy nem volt feltétlen igazod neked az akkori interpretációdban, csak én ezen akkor ott teljesen megdöbbentem, mert sokféleképpen értelmeztem, hogy itt mi történik, így például nem.
Van egy dologban biztosan egyetértettünk, hogy ne nélkülünk történjenek ezek a dolgok. Hogy tevőlegesen alakítassuk azt a világot, amiben benne vagyunk, és kész.
Ami engem illet, itt volt más szempont is, nyilván ez is, hogy nyilván ez a világ ilyen módon nem jó nekünk, egy másfajta világ kell, egy szabadabb világ kell, de ez egy baloldali értékek mentén szerveződő világ legyen. Hozzátartozik, hogy akkoriban, legalábbis én egy olyan világban éltem, nyilván ez a neveltetésemből is fakadt, ahol a munkásosztály és a munkásosztály valódi hatalma jelenti a földi paradicsomot.
Nagyon rossz szóval ezt ellentüntetésnek hívja a rendőri szóhasználat, de ezt a szót azt hiszem mi is használtuk, annak ellenére, hogy akkor mi is rosszul használtunk. Itt nem arról volt szó valószínűleg, hogy mi én legalábbis, hogy féltünk volna március 15-i tüntetésre, vagy annak a hatásaitól. Sokkal inkább arról volt szó, hogy mindazoknak az ideológiáknak a jegyében, amikben mi akkor éltünk, megpróbáltunk egy baloldali, hiteles baloldali alternatívát felmutatni a rendszerrel szemben, most a szebben fogalmazom meg, mint akkor, és ezt láttuk március 21-énben, számunkra az nem a vörös terror volt, hanem a számunkra az a fajta tanácsköztársaság volt, aminek a direktóriumában ugye ott ült a Bartók, ott ült a Doktányi, ott ült a filmesek közül a Korda Sándor.
Ahogy azt a Sinkó Ervin leírta.
A Sinkó Ervin, tehát egyfajta baloldali etoszt próbáltunk, mert furcsa volt számunkra, hogy amikor a világ a 70-es években nyugaton, a baloldal lázában ég, és minden, ami előre mutat, minden, ami a változás felé mutat, a papa társadalmának átalakítása felé, mert életforma korradalom volt, az baloldali, a szellemiség baloldali, a szél balról fújt, akkor nálunk, érthetően egyébként, hiszen egy magát baloldalinak nevező rendszer van hatalmon, akkor nálunk egy alapvetően nemzeti keretek között mozgó, inkább jobboldali jelszavakat hangoztató tüntetés bontakozik ki, és erre gondoltuk mi, hogy ma talán baloldali alternatíva, és lehet, hogy nem jól gondoltuk, ezt már nem tudom.
Ez nem egészen ilyen volt, mert azért, ami egy nagyon meghatározó dolog volt, hogy miért baloldali és miért nem jobb, az, hogy ami jobboldali volt, ott az egyetlen minta az a Horthy rendszer volt. Mindazzal, amit a Horthy rendszer jelentett, beleértve ebbe a háborút, beleértve ebbe a deportálásokat, beleértve ebbe a végén a nyilas uralmat, ahova torkolott.
Nyílt zsidózás folyt az egyetemen. A Huszár Erika nevű slágerszövegszerző lány jött hozzám azzal, hogy az egyik csendzi származású évfolyamtársunk, nem emlékszem már a fiú nevére, az nyíltan zsidózott.
Én szociológia diákkör titkára is voltam, csak kisztitkár. Ezért az első dolgom kisztitkárként az volt, hogy csináltattam az évfolyamra egy közvéleménykutatást, nagyon primitív volt akkor, amiben például óriási vita volt, nem tudom mennyire emlékeztek, hogy belevegyük azt a kérdést, hogy van-e Magyarországon antiszemitizmus vagy nem. Napokig ezen folyt a vita, és könyörgött a párbizottság, a DK, mindenki, hogy ezt a kérdést ne tegyük be a kérdőjébe. Végül is betettük, és iszonyú vita volt, amikor számoltuk a végeredményét ennek, hogy mennyire megoszlott a véleménye az évfolyamnak arról, hogy van vagy nincs. Tehát olyannyira igaza van a Somának, hogy maga a kérdés feltevés annyira forró volt, hogy rettegett az egyetem vezetése attól, hogy egy primitív, csak az évfolyam 200 fős évfolyamot érintő kérdőívbe ne tegyük föl a kérdést.
Van egy történés, és van egy vita, ami a mi fejünkben zajlik. Tulajdonképpen az olvasmány élményeinkben élünk, és ezeket próbáljuk a valóságra vetíteni, és ebből valamilyen politikai cselekvés kihozni. És vannak a valóságos történések, nevezetesen a 15-e, annak a következményei, amivel olyannyira szembesülünk, hogy mi visszatérve erre az esetre, amit említettem, hogy Murgács Gábornak az iratokból kiderül, nem csak tudtunk arról, hogy bevitték, stb. És elkezdődött a rendőrségi eljárás, hanem az a legfőbb bűnünk Somával, hogy gyűjtést rendeztünk a javára. És hogy később segítettem valamilyen munkához jutni, lehallgatják a telefonokat, és akkor ez a téma, hogy a Murgás Gábort ez a csoport segíti, mert amikor az a kérdés azért felmerül, hogy melyik oldalon állsz, azoknak az oldalán, akiket ütnek, vernek 15-e után, és elviszik, és becsukják őket, vagy a hatalom oldalán, akkor azért elég egyértelmű az, hogy az előbbiek oldalán. És ezért én a tüntetés ellen szavaztam, mert nem megyek ki a 15-eiekkel szemben a rendszer mellett tüntetni. Kimentünk a Somával, hogy hazaküldjük azokat, akiket ők a Studium Generale kapcsán odahívtak. Elküldtem őket, nem is ismertem őket, és ezután betettek egy először egy civil kocsiba.
Várjál. Az történt, hogy március 21-e reggel elosztottuk kétfelé a társakat, egyik része kimegy a tanácsköztársaságon, mi meg a Gáboron.
Egyetem térre küldtetek, mert hogy ott is meg volt beszélve, hogy jönnek közgazdasági egyetemről, akikkel ott találkozunk, és nekem őket kellett elküldeni.
Ott kezdtük, az András ott maradt, mi meg átmentünk a Gábor apjának a kocsijával. Tanácsköztársaságon még rendszámot, ugye ez Sárándi elvtárs, vagy nem tudom melyik elvtárs, leolvasta, és leadta a drótot.